Merítés.
Közérdekű közéleti magazinműsor a Civil Rádióban.
Riportok, interjúk, történetek és stúdióbeszélgetések.
Szakértőkkel és civilekkel.
Merítés.
Volt egy álmom, furcsa álom, újra gyermek lettem, és láttam a végtelent. Anyám csókolt, vázasan mesélt nekem, miközben vágtattam egy hinta paripán. Te is meghallhatod a belső hangodat, ha megőrzöd álmodat és benne önmagad, a hajdani vágyakat. Álmodt az álmod és soha ne ébredj fel, magadban bízzál és sohasem tévedsz el. Álmodd az álmod és soha ne ébredj fel, magadban bízzál és sohasem tévedsz el. Ne tévedj el, ne tévedj el, ne tévedj el,
ne tévedj el.
Évek múlnak, elrohannak, barátaim és társaim tűnnek el. De van egy álmom, arra vágyom, gyermekként éljem át újra az életem. Te is meghallhatod a belső hangodat, ha megőrzöd álmodat és benne önmagad, hajdani vágyakat. Álmodt az álmod és soha ne ébredj fel, magadban bízzál és sohasem tévedsz el. Álmodd az álmod és soha ne ébredj fel, magadban bízzál és sohasem tévedsz el. Na tévedj el, na tévedj el, na tévedj el.
Jó estét kívánok, Csaba Beatrix vagyok. Ahogy az iménti dal is felhívta rá a figyelmet, az álmainkat sosem szabad feladni. A dalszerzője és előadója dr. Tanka László, a Panoráma Világklub alapítója, elnöke és felesége Fehér Iréne. Dr. Tanka László nem csak megálmodta, hanem több mint egy évtizeddel ezelőtt életre is hívta az álmát, ami messze túlszárnyalta az eredeti elképzeléseket. Azt az összefogást, ami túlzás nélkül állíthatjuk, mára már világméretet öltött. 5 kontinensen, mintegy 80 országban, már 134 társklub alakult szerte a világban a Panoráma Világklub keretében. A civil szerveződés olyan méretű összefogást generált az elmúlt évek során, ami önmagában is példaértékű. Közel 70 országból érkeznek a világban szétszóródott magyarok minden év tavaszán haza Magyarországra. Idén immáron 4. alkalommal kerül megrendezésre az a 8 napon át tartó rendezvénysorozat, amelynek minden részletére kiterjedő programját a www.világtalálkozó.hu oldalon tekinthetik meg az érdeklődők. Tavaly több mint 30 000 látogatója volt a rendezvényeknek, amely egyik központi helyszíne ezúttal is a Szima rendezvényközpontban felállításra kerülő világfalu, ahol több napon keresztül számos érdekes programmal várják az odalátogatókat. A rendezvénysorozat keretében a művészeti, kulturális és gasztronómiai programok mellett immáron hagyományosan társadalmi, gazdasági és tudományos találkozókra is sor kerül. Dr. Tuzson Tibor, a Magyar Világtalálkozóhoz kapcsolódó Bátori Brassai Konferencia főszervezője az idei tudományos találkozó programjába avatja be a hallgatókat.
Merítés.
Kiemelkedő rekord előadás szám sikerült erre a kétnapos konferenciára. Honnan jönnek az előadók, és milyen témakör az, amit idén az zászlójára tűzött a konferencia?
Az idei konferenciának a Kárpát-medencei magyar versenyképesség a fő irányozója, a címe, és olyan érdeklődést keltett, ami számunkra is meglepő volt, hogy valóban a teljes Kárpát-medencét lefedik az előadók. Jönnek a legnagyobb magyar oktatási intézményekből, Lembergi Egyetem, Ungvár, Szapiencia, Marosvásárhelyről, Csíkszeredából, Bábesbolyai Kolozsvárról, Párcium Egyetem, Nagyváradról, a Szabadkai Egyetem, a Újvidéki Egyetem és a Sejjel János Egyetem Komáromból, sőt Bajorországból is érkeznek előadók.
Előadók közül kit érdemes megemlíteni, illetve a határon túli ön által felsorolt egyetemek milyen témakörrel szerepelnek ezen a konferencián?
A témakörök teljesen változatosak, amik a versenyképességhez gyakorlatilag az összes tudomány és szakma hozzá kell járuljon, és akkor tudunk hatékonyan egy fellendülést elindítani a Kárpát-medencei magyarság körében, határon túlról. Jelentős támogatást kaptunk a Kolozsvári Akadémiai Bizottságtól, a Romániai Magyar Közgazdásztársaságtól, az Erdélyi Magyar Műszaki Egyesülettől és a Romániai Magyar Doktoranduszok Szövetségétől. És a legkülönbözőbb témákkal érkeznek, nagyon nehéz kiemelni egy-két előadást.
Talán a szekciókat soroljuk föl, szekciók szerint tudták csoportosítani a számos előadást, milyen szekciókkal találkozhatnak a kíváncsiskodók?
A közel 200 önálló előadást igen-igen nagy probléma volt szekciókba osztani. Végül is 19 vetítős szekció van, és ehhez társul 5 poszter szekció. Talán a legkiemelkedőbb Csatmag Dolna támogatásával a gazdasági szekciók, ebből 4 van. Várai Csocsán Jenő volt oxfordi professzor, a történelmi témákból szervezett 3 előadást, de lesznek műszaki szekciók, lesz testi-lelki erőnlét, mint a versenyképesség témája, és van egy szekció, amely az Európai Uniós pályázatokkal is foglalkozik.
Ami a versenyképességhez Kárpát-medencén belül egészen biztosan nélkülözhetetlen, hiszen mindenki tudja, hogy Magyarországon is nagyon sok uniós pályázat van, ami finanszíroz. Alapcélul az életminőség javulásához való szerény hozzájárulást tűzte ki a konferencia, valamint a generációs híd építését, ami a tudományos világ egyik talán legsarkalatosabb pontja lehet, hogy a megfelelő minőségű képzések kutatómunka támogatásával méltó utódok növekedjenek fel a most mutatók mögé. Erről mit lehet tudni, mit jelent az, hogy generációs híd?
Az idén először a Pécsi Egyetemnek a javaslatára indítunk egyetemi és főiskolai hallgatói szekciókat, és gyakorlatilag ezzel a hallgatói, a doktoranduszi szintet, és utána az egyetemi vezetése, a tanársegéd, adjunktus, docens, és több egyetemnek az aktív, illetve nyugdíjas emeritus rektora is részt vesz. Tehát a teljes generációs paletta, és azt hiszem, hogy ez a híd, ami nem csak a tudós-tudós közötti kapcsolatot teremti meg, ez tulajdonképpen egy tanulás, tanulásra és együttműködésre való vágyat ébreszt a fiatalokban, és a korábbi és az ideinél is az, hogy mondjuk 2 évvel ezelőtt a szemész-sebész professzor, a texasi olajkutató, a közgazdász, a mérnök, az egy asztalnál ült a kerekasztalon és a fogadáson, ez egy kiemelkedő, megtermékenyítő, mondjuk szinergiát ad a mai tudományra, ami nagyon nagy szükség van. Kiemelném még az előadók között dr. Imes Máriát, a Kolozsvári Egyetemnek a volt most már nyugdíjas tanszékvezetőjét, aki 2 éve kapta meg a Gábor Dénes díjat a parlamentben. Ez rendkívüli kitüntetés volt.
Tudós-tudós párbeszéd és célja a konferenciának gazdasági műszaki természettudományok, történelem és a humántudományok, társadalomtudományok területének összefogásával. Van-e arra lehetőség, hogy a 30 perces előadásokon túl maguk az előadók egymással is eszmét cseréljenek valami kötetlen beszélgetés vagy tudományos eszmecsere kapcsán?
A konferencia második napján délután van egy kerekasztal beszélgetés vagy vita. Az utóbbi években ez igen hatékony és élénk vitát, eszmecserét, tapasztalatcserét jelentett, amin a legjelentesebb résztvevők, ugye Csat Magdolnát már említettem, Botos Katalin, Kovács Árpád, Lóránt Károly, Imecs Máriát Kolozsvárról említem, Farkas Mária, aki az idén nem lesz itt a konferencián. Az idén lesz Finster úr, a Országos Kriminológiai Intézetnek a tagja, akadémikus nagydoktor, a közrendről, a közbiztonságról, ami ugyanúgy versenyképességi probléma, ugye a köz- és nemzetbiztonság, ezek lesznek a kiemelt előadások.
Az elmúlt évek tapasztalatairól mit tudna elmesélni a hallgatóknak, hiszen ahogy említettük a beszélgetés elején, minden világtalálkozóhoz kapcsolódik egy tudományos konferencia összehívása is. Az első 3 alkalom utóéletéről lehet-e valamit tudni a konferencián túl, évközben találkoztak-e az előadók, illetve tudományos munkában érzékelhető az eredmény?
Nagyon nagy hangsúlyt fektettem, hogy ezeken a konferenciákon tulajdonképpen szakmai barátságok is kialakuljanak. Rudas Imre rektorunk, Óbudai Egyetem rektora segítségével minden évben megkaptuk a rektori apartmannak a szobáit, ahol a határon túli előadók kaptak helyet, és igyekeztem megszervezni a telekocsis utakat is, amit utólag meséltek igen-igen jó hangulatban, mondjuk Budapestől Kolozsvárig végig énekelve népdalokkal. Ezek a kapcsolatok részben már korábban megvoltak, tehát a szekciók szervezésén arra is ügyeltem, hogy ahol szakmából határon túli, határon inneni barátságok vannak, őket egy szekcióba szervezem, tehát a tudományon kívül egyfajta baráti klubszerű hatékony és próbáltam létrehozni.
Megfogalmazható-e úgy akkor ez a koncepció a szervezésben, hogy egyfajta tudományos közösségépítés, közösségfejlesztés is történik, hogy akár a határterületek, akár a különböző tudományos területek itt ezen a konferencián akár összeérhessenek?
Ha ez sikerül, akkor már nem dolgoztunk hiába. Tudnék, egy konferenciának ugye szokták mondani, a legfontosabb a kerekasztal, a fogadás és a szünetek, amikor tudnak egymással beszélgetni az emberek, de igyekeztem a címlistákat körbeküldeni, és tudtommal üzleti együttműködések is születtek Erdélyben a konferencia létrejött ismerettségekkel.
Hát, hogyha azt tekintjük, hogy a konferenciának a célkitűzése és a címe is a Kárpát-medencei gazdaság versenyképesség tétele, akkor ez valóban lehet egy jófajta irány. Kik lehetnek hallgatóként, résztvevőként ott egyáltalán nyitott-e a konferencia a nagy közönség számára, kit várnak?
A konferencián való részvétel teljesen ingyenes, teljesen nyitott. Nagyon nagy szeretettel várunk akárkit, úgy a Magyar Világtalálkozó résztvevőjéből, vagy az országból, vagy a határon túlról. Tanka László és a Világ Panoráma Klub támogatásával eljutott legalább 80 országban a American Hungarian Panoráma újsággal, olyannyira, hogy most egy néhány hete Argentinából kaptam gratulációt, hogy milyen hatékony és jó a témája a konferenciának.
Készülnek-e felvételek, írásos anyagot, ilyenkor szakanyagot leszoktak az előadók adni? Mi az ilyen típusú sajtóutóélete a konferenciának várhatóan, akik nem lehetnek ott személyesen? Láthatják-e valamikor valamelyik előadást, akár felvételről, vagy olvashatják-e a cikkeket?
A konferenciának a megnyitó plenáris ülésén előre láthatólag több TV és rádió jelen lesz felvételekkel. Korábban az Óbudai Egyetem támogatásával az első világtalálkozón teljes 100%-os film videófelvétel volt a konferenciáról, az a honlapon megtekinthető, de amikor 23 szekció van, az már technikailag megoldhatatlan, tehát az ideiről biztos, hogy nem lesz egy teljes lefedésű videóanyag, de a plenáris és remélhetőleg a kerekasztal az kint lesz a honlapon videóformában is. A konferenciát próbáljuk, hát amennyire lehet, és támogatásunk van, a nagyvilágkonferenciákhoz hasonlóan megszervezni. A 2012-es Bátori Brassai konferenciáról már a honlapon látható egy ISBN kóddal ellátott elektronikus kiadás. A 2013-as az majdnem kész van, tehát a konferencia után ISBN számot kérek rám, és ugyanúgy önkéntes alapon Kolozsváron Osvált Judit rendkívül nagy munkával ezeket szerkeszti, és ami kész van, már azt meg lehet nézni a honlapon.
Minden konferenciának van fővédnöke. A Bátori Brassai konferencia a 2014-es találkozójának kivállalta a fővédnökségét.
Most már évek óta Kovács Árpád a költségvetési tanács elnöke, a fővédnökünk és egyik tisztelt előadónk, igen érdekes előadással, és a védnökünk Rudas Imre, az Óbudai Egyetem leköszönt rektora, és az idén Radecki Jenő, a Kárpát régi üzleti hálózatának a vezérigazgatója. Amit sajnos az idén nem sikerült, ebbe a tudós világban nagyon szeretném, hogy a gazdasági vállalkozói környezet is bekerüljön. Tudnék, a Kárpát régi üzleti hálózata létrehozott most már azt hiszem 14 irodát Ungvártól Szabadkáig, Komáromtól Csíkszeredáig, és ez a gazdasági rész az, amit a végén az eredmény, amiből a felvirágzás vagy fellendülés létrejöhet, és tulajdonképpen függetlenül, de a Bátori Brassai konferencia koncepciója és a Kárpát-régi üzleti hálózatának a koncepciója az elmélet és a gyakorlatban rendkívüli módon átfedi egymást. És remélhetőleg, hogyha ezt a vállalkozói részt, én műszaki vagyok, nem értek a gazdasághoz, de a másik, amit szeretnék a következő konferenciákon bevezetni, hogy a kisvállalkozásokat támogatjuk mindenféleképpen, de mindenütt a kisvállalkozásnak a támogatása az abból áll, hogy pénzt adunk nekik, visszatérítendőt vagy nem például. De a valóság az, hogy ez kevés, mert ha ugyanazt a technológiát támogatással fenntartjuk, ami elavul, akkor ez kidobott pénz. Tehát nagyon-nagyon hiányolom a kormányprojektekből is, meg az egyéb támogatásból, hogy ha pénzt adnak, támogatást adnak, az kössék össze technológia transferrel, tudás transferrel, és ebbe az egyetemeknek, főleg a műszaki egyetemeknek, a gazdasági egyetemeknek rendkívül nagy szerepet kéne. Nagyon régen, Európai Unió szintjén ezek mentek, most valahogy ezek elfakultak. Tehát volt régen a Európai Uniónak a Higher Education Industrial Liaison Office, tehát az egyetem gazdaság összekötetési irodákat szerveztek brüsszeli szinten. Jelenleg nem tudok ilyenről, de nagyon szeretném, ha a következő évi konferenciákon ebbe be tudnánk venni olyan szervezeteket, és esetleg ezekre egyfajta inkubátor ötletet adni, mint Baden-Württembergben van a Steinbein Stiftung, amelyik egyetemeknek ezt a tudástranszfer folyamatát vezérli, vagy Bajorországban van a CAM, a Centrum für Angewandte Mikroelektronik, amelyik igen nagy állami támogatással az egyetemi tudást kiviszi a kis- és középvállalkozásokba. Tehát ez óriási nagy probléma, különböző szinteken rengeteget beszélünk, akadémiai új elnöket beszélt erről, hogy az alapkutatást finanszírozni kell, ez igaz, de ha az alapkutatás egy idő után nem megy át az értéktermelő gazdaságba, akkor annak semmi haszna nincs. Az alapkutatásunk sikeres, majd valamelyik messzi nyugati állam teszi azt pénzé, akkor bajok vannak.
Ez egy olyan téma, ami egészen másfelel visz. Ellenben nagyon fontos lenne, és nagyon remélem, hogy egyszer csak leülhetünk egy olyan beszélgetésre, nem egy konferencia kapcsán, amikor a gazdaság, az elmélet és a gyakorlat összeéréséről beszélgethetünk, mert ugye erről van szó most tulajdonképpen. Tökéletes elméleteket a valóságban hogy lehet kivitelezni, és ez egy vállalkozás fejlesztési kérdés már. Végezetül mondjuk el a hallgatóknak azt, hogy aki bármelyik előadásra beszeretne ülni, hol találkozik az előadás címeket, tehát hol tekintheti meg a konferencia előadás sorozatának a tartalmát, illetve hol kerül sor magára a konferenciára, hova látogassanak el az érdeklődők.
Először is az aktuális adatokat a konferencia 5 évre visszanyúló honlapján lehet, ha beteszik a keresőbe, Google keresőbe a BBK-t, mint Báthori Brassai Konferencia, vagy az én nevemet, akkor azt meg lehet találni. Röviden a honlap címe bbk.alphanet.eu, tehát európai cím. A helyszín az Óbudai Egyetemnek a 8. kerületi épületeiben van, a Tavaszmező utcában, a volt Kandó Kálmán villamosipari középiskola új meg a régi épületeiben, és egy dolgot ki kell hangsúlyozni, hogy több meghirdetésben 10 órás kezdés van. 2014. május 21-én szerdán, a valóság az, hogy 9-kor kezdünk, egy plenáris megnyitóval, és 22-én a második nap ugyanúgy 9 órakor kezdődik.
Merítés.
A Magyar Világtalálkozón az előző évek hagyományait követve kortárs művészek is bemutatkozhatnak. Hegedűs Tünde festő és szobrászművész, akit a tavalyi világtalálkozó kapcsán már bemutattunk a hallgatóknak, idén talán még nagyobb fába vágta a fejszéjét. A szegedi Fekete Sas Szalon tulajdonosa létrehozta a Nívó Világgaléria gyűjteményt, ami a nagyvilágban élő magyar művészeket kívánja alkotásaikon keresztül egybefogni. A művésznő nem csak bemutatkozási lehetőséget kíván biztosítani a kortárs művészek számára, hanem tervei szerint a promóciós kiállítások megszervezésével az érvényesülés kapuját is ki szeretné tárni a művésztársak előtt.
Merítés.
Néhány nap múlva kezdődik a Magyar Világtalálkozó immáron 4. alkalommal. A 3. világtalálkozó kapcsán Hegedűs Tündével tavaly beszélgettünk művészetről, a magyarok szerepéről a nagyvilágban. Tünde néhány héttel ezelőtt jött haza Mexikóból, ahol népszerűsítette a magyar képzőművészetet, a kortárs festőművészetet. Milyen visszhangja volt ennek az útnak, és hogy kapcsolódik ez a világtalálkozóhoz?
Először azzal kezdeném, hogy a 3. világtalálkozón megkezdett Világok virágát, azt tovább virágoztatjuk a 4. világtalálkozó alkalmával, úgyhogy ezt az alkalmat is megragadnám, hogy hívjam a magyar művészeket, hogy jöjjenek bátran a Szima központba május 23-24-25-én, mert ott én várom őket festékkel, ecsettel, és ráfestheti mindenki a saját kedvenc virágját erre a monumentális alkotásra. Ez is egy hatalmas út előtt áll, hiszen én alig, hogy megszárad a festék a nagy vásznon, azonnal csomagolom és viszem ki Franciaországba bemutatni, és ott is várom a magyar művészeket, hogy fessék rá a virágjukat. Visszatérve a kérdés másik részére, valóban Mexikóba kint voltam, de az egy hatalmas nagy másik programhoz tartozó valami, az pedig a Nívó Világgaléria gyűjtemény, amit a Hegedűs Tünde saját kiállítás mellé már én összecsomagoltam és kivittem Mexikóba, Cancúnba. Ez az új kezdeményezés illeszkedik a Panoráma Világklub szellemiségéhez, ugyanis igyekeztem csatlakozni ahhoz a gondolathoz, hogy a világban szétszóródott összmagyarságot összefogó Panoráma Világklub mellett a művészeti galériája a világban szétszóródott összmagyar művészeket fogja össze, és nagyon fontosnak érzem azt, hogy ne érezzék ezek a művészek elhagyva magukat, törődni kell velük, foglalkozni kell velük, össze kell, hogy tartozzunk, együtt sokkal erősebbek vagyunk, és ahová csak elérünk, már pedig a 134. világklub rendszerben nagyon sok lehetőségünk van arra, hogy népszerűsítsük a magyar művészeket. És ez a Nívó Világgaléria gyűjtemény ezt a célt szolgálja. Művészenként egy-egy 30x40-es galériánk által átadott alapra megfestett promóciós képpel én elindítom a magyar művészeknek a megismertetését a világba. Remélem, hogy minél szélesebb és minél nagyobb teret kapva, hogy bemutathassam a magyar művészetet. Cancúnban a 7. Magyar Fesztivál művész programja volt ez a két kiállítás. Nagyon nagy média visszhanggal, Mexico Cityből Kun Tibor főkonzul úr is megtisztelte a rendezvényünket, és a diplomácia is képviseltette magát ezen.
Tehát tulajdonképpen ez a Nívókép kiállítás, ha jól értem, az 5 kontinensen élő magyar művészeknek egyfajta összehívás, ez a lehetőség arra, hogy az alkotásukkal részeseivé váljanak ennek a hatalmas gyűjteménynek. Mi lesz a gyűjtemény sorsa a Magyarországon élő magyar festőművészek és a világ egyéb pontjain élő magyar származású művészek alkotásait? Hol lehet majd látni, hova kerül a galéria alkotássorozata?
Ez egy folyamatos munkát jelent, én teljesen bele is szerettem ebbe az egész történetbe, úgyhogy velem már magánemberként nem is lehet sajnos beszélgetni, csak a Nívó gyűjteménynek a szülő anyaként, mert nem is tudok máson gondolkozni, mert annyira hatalmas élményt jelent. Lassacskán 120-130 darab tábla van kint, megfestés alatt a művészeknél, ami már önmagában egy hatalmas nagy teljesítmény. Érkezett megfestve hozzám körülbelül olyan 40-50 darab. A Magyar Világtalálkozón a Szima központban reményeim szerint visszaérkeznek már a kint lévő táblák, és ez azt jelenti, hogy a Nívó gyűjtemény már 100 fölötti művészt kapcsolt össze, és képes bemutatni és vinni az ő hírüket. Minden bemutatón névvel, elérhetőséggel, e-mail, telefon számmal rendelkezve teszem ki ezeket a munkákat, tehát szeretném, hogyha a magyar alkotóművészeknek a világban a versenyképességük is elindulhatna, hiszen minden bemutatónál reménykedem abban, hogy valaki beleszeret valamelyik művész munkájába, és elkezdi keresni, hogy kiről van szó, és így fog rátalálni magára a művészre. Tehát ennek pont ez a célja az egész történetnek, hogy szeretnénk azt, hogy vinnénk a hírüket, de úgy, hogy piacilag is versenyképesebbé váljanak a művészek. Az élete mi lesz ennek a Nívó gyűjteménynek? Azt gondolom, hogy nem véletlenül fogalmaztam így, hogy egy darab 30x40-es promóciós festmény. Ugyanis például most a mexikói út kapcsán is kiderült, hogy nagyon komoly igénybe vételnek lesznek kitéve ezek az alkotások, mert megfagyott a repülőgép csomagterébe, és utána ott dobálták kint a 40-50 fokon, de technikailag úgy van kigondolva ez a rendszer, hogy ezt is bőven kibírták az alkotások, és pont olyan gyönyörűek maradtak, mint most. Ennek ellenére ennyi bemutató alatt bármi történhet ezekkel az alkotásokkal, tehát promóciós anyag, és ha bármelyik művészemmel, hiszen én innentől kezdve összetartozom a művészeimmel, egyszerűen szólok nekik, hogy legyenek szívesek, csináljanak egy újat, mert viszem ki Franciaországba vagy Los Angelesbe, ilyen terveink vannak, amik már konkrét tárgyalások. Azt gondolom, hogy amikor már egy olyan hatalmas gyűjtemény összegyűlik, akkor párhuzamosan, folyamatosan több bemutató is lesz. Tehát nem feltétlen én viszem a hátamon mindig a teljes kiállítási anyagot, hanem szétbontom, és meghívások alapján Indiába is lesz egy bemutató, és esetleg Kanadába párhuzamosan egy másik. És itt egy picit kitérnék arra a gondolatra, amit szeretnék kapcsolni ehhez az egész történethez, hogy én minden magyar alkotót szeretettel várok, nem tisztem és nem szándékom minősíteni és rangsorolni az alkotásokat, mindenkit nagy szeretettel fogadok, és a piac fogja irányítani, hogy ki hol lehet idézőjelesen eladni. Ugyanis bemutató internetes galériára is föltelepítem a művész alkotását és élettörténetét is, és mondjuk tételezzük föl, hogy Indiába szeretném mondjuk kivinni a gyűjteménynek egy 30 darabos bemutatóját, és a kinti galéria vezetőkkel egyeztetve ők megmondják, hogy azon a területen önálluk ki a versenyképes, és milyen stílus, mert lehet, hogy az egyik művész Amerika keleti partján lehet jobban eladni idézőjelbe, de őt például nem lehet Ázsiában, és ugyanígy fordítva. Tehát mindenkinek szeretném megtalálni a maga helyét, hogy hol fogadják a legnagyobb szeretettel az ő stílusát és az ő munkáját.
Elég gigantikus vállalkozásnak hallatszik, viszont egy gyönyörű életfeladat, hogyha szabad ezt a kifejezést használnom. Milyen stílusúak a képek? Itt elhangzott az, hogy egyfajta versenyképesség, de mégis szívéből, lelkéből fesse meg az illető, mert nyilván azért érinti meg azokat, akik megnézik. Illetve ha valakinek megtetszik, egy ilyen promóciós anyag, meg lehet ezt vásárolni.
Ezt nem lehet megvásárolni, mert pontosan arról szól a történet, hogy ez az egy darab alkotás az eszköz a kezembe arra, hogy én ezt mozgathassam mind Magyarországon, mind pedig külföldön. Viszont közvetítem is a bemutató lehetőségeket, és direktbe is megkereshetik a művészeinket. Büszkén mondhatom, hogy a Nivo gyűjteménynek már egy szlovákiai művésze egy nagyon komoly megkeresést kapott pont ezáltal, hogy az első néhány bemutató után már megkeresték őt. Én nagyon boldog voltam, és nagyon büszke vagyok rá. Hozzáteszem, hogy nem tudom, hogy mi lett az üzletnek a vége, mert én azzal már nem kívánok foglalkozni. Az más kérdés, hogy elképzelhető, hogy későbbiekben fölvállaljuk esetleg azt, hogyha maga a művész nem tudja a megkeresés alapján a bemutatóit megszervezni, akkor ebben segítséget tudunk nyújtani, mivel mi a lehetőség jobban ismerjük, vagy tapasztaltabbak vagyunk, de ez még a jövő zenéje, mert így is gyakorlatilag éppen, hogy tudom teljesíteni ezeket a feladatokat. Én most az építkezésnél tartok, a gyűjtemény kialakításánál technikailag. Most például itt a sajtótájékoztatóra hoztam Nivo gyűjteményt kiállítani, és én például egész éjszaka drótoztam a fölfüggesztéshez szükséges dolgokat, úgyhogy ez még itt tart, ennek ellenére már most látszik, hogy ezt a gyűjteményt a Szima központban teljes egészében kiállítjuk. Teljes egészében egy héttel később Franciaországba én bepakolom az autómba, és Sosuba a Malz galériába kiviszem, és Franciaországban szeretettel és izgatottan várják, és sorba lépésről lépésre haladunk afelé, hogy talán nem nekem kell szervezni a bemutatókat, hanem megy a híre, és kapjuk majd a meghívásokat, ahová várják bemutatni.
Amit most hallottam Tündétől, az jutott eszembe, miután a tavalyi beszélgetésben elárultuk, hogy Tünde nem csak kiváló festőművész, és nem csak galéria tulajdonos Szegeden, hanem a pénzügyi, gazdasági szektorhoz is igencsak ért képzettsége, végzettsége és gyakorlata okán, hogy egy művész ügynökséget lehetne talán létrehozni galéria és művész közvetítés címmel, de valószínűleg ezt egyedül Tünde már nem fogja tudni megcsinálni. A meghívások alapján, illetve a mexikói út alapján milyen tapasztalatokat szerzett? Nagyon sok hitmondat van arról, biztos mindenki ismeri, hogy a művészetből nem lehet megélni, a gyerekeket nem szeretik engedni művészpályára a szülők, mert akkor csak éhenkor ez lesz belőlük. Van-e egyébként a mai kortárs művészetre igény, illetve a mexikói út miben erősítette meg Tündét?
Tulajdonképpen jogos ez a kérdés teljes mértékben, hiszen ez szülte ezt az ötletet is. Mindenki tudja, hogy egyrészt azért talán kilábalóban van a világ, de azért egy gazdasági válság mélyén volt az egész világ, és az érzékenyen érinti pont a művészeti területet, hiszen nyilván rangsorolnak az emberek, hogy mire költik a pénzüket, először esznek, isznak, laknak, tanulnak, gyerekek, utaznak, és nagyon-nagyon a végén van, hogy a művészetre áldoznák a pénzüket. Meg kell tudni találni azt a réteget, aki üzletet lát benne. Én keresem ezeket a lehetőségeket, kapcsolatokat. Nyilván ilyen hátsó tervekkel, elképzelésekkel indítottam útjára ezt a projektet is, mert én azt gondolom, hogy Európában látva más nemzetek hogyan támogatják a művészeiket, tényleg egy picit lehet, hogy elhagyatottnak érzik magukat Magyarországon a művészek, mert egy gazdasági nehéz környezet után muszáj a kultúra és a művészet hóna alá nyúlni, hogy ebből sikerüljön kilábalni. Én egy csodálatos rendszert ismertem meg a Panoráma Világklubban erre. Én megtaláltam azt a helyet és lehetőséget, hogy az én saját álmaimat táptalajra helyezzem, mert befogadó volt a rendszer arra, hogy küzdjünk a magyarjainkért, küzdjünk a magyar művészeinkért, és olyan programokat lehetett elindítani és abban dolgozni, hogy tényleg sok-sok év álmait tudom itt megvalósítani, és ez nagyon nagy dolog. Nagyon remélem, hogy ugyanezt fogják érezni a művészek majd, akik kapcsolódnak hozzánk, mert azt fogják érezni, hogy tartoznak valahová, ők fontosak mindannyian. Minden bemutatóról anyagok készülnek, fotós anyag, kis videó, leírások, esetleg sajtóanyag. Én mindegyik művészemmel tartani fogom a kapcsolatot, és mindenki kapja a visszajelzést arról, hogy hol volt bemutatva az ő munkája. Ezt ő beépítheti a saját művészeti önéletrajzába, ezzel gazdagítva az ő megjelenéseit. Tehát valahol egy olyan munkát kezdtünk el, ami kell, hogy hozza az eredményeket. Én nagyon hiszek benne.
Merítés.
Maradjunk még továbbra is a kortárs művészetnél. Az adás végén egy olyan festőművészt mutatunk be önöknek, aki több Oscar-díjjal is rendelkezik. A Svédországban élő Eugén Jenő Bocsor és felesége Gizi Csuzi néhány héttel ezelőtt a Magyar Újságírók Országos Szövetsége székházában rendeztek kiállítást a nagy közönség számára. A művészek bár hosszú évtizedek óta külföldön élnek, rendszeresen hazalátogatnak, hogy kiállításaikkal megörvendeztessék a festőművészetet kedvelőket.
Merítés.
Gyönyörű képekből nyílt kiállítás a Magyar Újságírók Országos Szövetségének sajtóházában. Svédországi magyar a kiállító, kedves feleségével együtt. Immár harmadik alkalommal kerül sor a képek kiállítására Magyarországon, egyszer a Várban, és most másodjára az Újságíró Szövetség sajtóházában. Tulajdonképpen mikor és hogyan kerültek el Magyarországról?
56-ba kerültünk innen ki, mert úgy láttuk, hogy talán jobban tudunk érvényesülni kint. Hát fiatalok voltunk, az régen volt már. Először Ausztriába kerültünk, és onnan mentünk ki Svédországba. Úgy gondoltuk, hogy már elég volt a problémákból, a háborúból, ezt átéltük mindjárt, ugye? És ott mégis nem volt háború, évtizedek, évszázadok óta majd nem mondhatjuk úgy, és úgy láttuk, hogy oda megyünk. Svájcba nem lehetett menni, mert oda csak olyan menjen, akinek van pénze. Tehát Svédországba kötöttünk ki, és nem bántuk meg, mert beleilleszkedtünk az ottani életbe, most már tagjai vagyunk a Svéd Művészeti Szövetségnek is, amiben elég nehéz bejutni, 1000 festőből talán 2 jut be, és ott élünk. Megvan mindenünk, nem vagyunk gazdagok, de túléljük. Ennyi az egész. A művészet az egy szomorú és nehéz dolog az egész világon, főleg ma.
Ezek szerint akkor Svédországban is csak a művészetből éltek kezdetektől fogva, vagy foglalkoztak más foglalkozásokkal is?
Nekünk ez volt a szerencsénk, hogy mikor mi kimentünk, ugye tudtunk csinálni kiállításokat mindjárt, ahhoz nem kellett nyelvtudás, és azon kívül én itthon előadó művésznek voltam elszámolva, mindjárt alakítottam egy zenekart, és oda se kellett a nyelvet tudni, mert ott csak muzsikálni kellett. Úgyhogy mindenhol, ahol játszottunk a zenekarral, ott csináltunk kiállítást. Aztán lassan megtanultuk a nyelvet, és így bele tudtunk illeszkedni a szám. Akinek nem volt ilyen szakmája, annak nehezebb volt természetesen. Mindenféle nehéz munkát el kellett vállalnia. Hát nekem is például. Az elején megkérdezték, na és mi a szakmája? Hát mondtam, kérem, én zenész és festőművész. Igen, van egy nagyon jó munkánk magának. A Dagens Nyhételve, ez egy svéd újság, ott kaptam munkát, ezeket a papírokat kellett berakni a gépbe. Ilyen emberek voltak, erős emberek, hát én is oda kerültem. 2 hét múlva ben voltam a kórházban, mert megoperáltak brokkal. Ennyi az egész. De meg vagyunk elégedve. Szóval mondom, nem vagyunk gazdagok, de pont a nyugdíjunk, kis nyugdíj, ami van, ahol meg tudunk élni.
Hol vannak még kiállítások Svédországon és Magyarországon kívül? Meddig terjedt el a művészet a világban?
Hát Franciaországba állítottunk ki, Olaszországba, Spanyolországba, Amerikába, Németországba. Kaptam 2 Oscar-díjat is. Habár én ezzel nem szoktam dicsekedni, de meg vagyunk elégedve. Szóval, hogy mondjam, mindenhol nehéz képeket eladni, mert a festőművész az 2 egyén. A festő az, aki a festéket a vászonra rakja, a művész pedig az, aki eladja. Én még annyira nem haladtam, hogy nagyon sok képet adtam, de aránylag ez úgy van, hogy néha itt ad el az ember egy képet, ott ad el. Szóval ezt nem lehet rábeszélni senkire, hogy vegyen egy képet. Vagy tetszik neki, vagy nem.
Az, hogy két Oscar-díja van, ezt a hallgatók hogy képzeljék el, a festő milyen Oscar-díjat kap és kitől?
Ebben az esetben Florence-ba kaptam. Volt egy kiállításunk Svájcba, és Florence-ban volt egy képzőművész, és még egy illető, aki nézte a kiállítást, és egyszer csak kaptam egy levelet, hogy nomináztak erre az Oscar-díjra. Na most ez nekem nagyon furcsa volt, mert általában az Oscar-díjat azt mindig a filmesek szokták kapni. De hát az olaszok azok ilyenek. És akkor meg is köszöntem, hogy sajnos nem tudok eljönni, mert pont akkor volt kiállításunk itt fönt a várba. Gondoltam, na jó, hát most már akkor ez ennyi. Aztán hazamentünk, mégiscsak jött a levél, meg jött az Oscar-sztati, meg minden, szóval mégis megkaptam, annélkül, hogy oda mentem volna.
De ez az Oscar-díj, az az Oscar-díj, amit egyébként a filmesek kapnak?
Úgy néz ki, ugyanúgy néz ki, hogy aztán a filmesek kapnak-e pénzt, azt én nem tudom, én nem kaptam. De a sztativot megkaptam, meg a motiválás is, hogy miért kaptam.
És a második?
Hát az ugyanígy történt.
És ugyanazoktól kaptam a második díjat is?
Nem ugyanazért, mert van egy bizonyos kép, amiért megkaptam. Az egyik kép az Araltóról volt szó, ugye Sztálin rizsát akar termelni, és akkor onnan vették ki a vizet az Araltóból, és majdnem, hogy teljesen kiszáradt. Láttam a tévében ezt, hogy 1000 számra az emberek kénytelenek voltak otthagyni az otthonukat, hát ugye ezek mind halászatból éltek, és nem volt munkájuk. Engem mondjuk ez kicsit bántott is, mert hát azt úgy mondják, hogy empátia, velük éreztem, hát az, ez nem egy egyszerű dolog, ugye, mindent otthagyni, és nincs semmi. Na és akkor festettem ezt a képet, és ezt a képet látták ezen a kiállításon. A második esetben festettem egy másik képet, amit úgy hívtak, hogy az életfája, Yggdrasil, svédül, és arra kaptam a második díjat. Szóval mindig volt egy kép, amit ők kiválasztottak, és ők jónak láttak.
Ugyan a kedves feleségek erre a beszélgetésre nem tudott eljönni, de az ő képeiből is találhatunk itt a kiállításon. Azok egy kicsit, ahogy néztem, hangulatában világosabb, napsütésesebb képek.
Sajnos ez a 4-5 kép, ami itt van, ez pont a holokauszttal van kapcsolatban, mert ugye most volt a 70 éve, hogy ez a katasztrófa megtörtént, és megkértek, hogy fessünk egy pár képet, ezért ez a 4 kép, ez azzal van kapcsolatban. Na most azon kívül megkértek Oxon minket, hogy Svédországról fessünk egy pár képet. Hát ezek világosabbak, ezek a svéd tájak, meg a svéd benyomások. Van egy kis csendélet is ott, amit a feleségem festett, hogy miből lesz a magyar bor, meg hát egy tál cseresznével, meg ott napoznak az öregek ott kint a napon. Hát szóval egy kicsit megpróbáljuk ismertetni a Svédországot. Megkértek arra, hogy olyasmiket hozzunk el.
Egyébként honnan jön az ihlet egy festményhez? Általában hogy dolgozik egy művész?
Ez különböző, én nem tudom, sokan fényképek után dolgoznak. Én kimegyek, megnézek valamit, vagy valamit látok, én soha nem is próbáltam lefényképezni, vagy lemásolni, mert akkor az már nem az enyém. Hanem abból kiveszem azt, ami nekem tetszik, és akkor azután festek egy képet. Úgyhogy az én képeimre senki nem mondhatja azt, hogy ez hasonlít ennek a képére, vagy ezt hasonlítanak. Mert én úgy festem, ahogy nekem jó. És ha észreveszem, hogy nem úgy működik, mint ahogy én szeretném, akkor egész egyszerűen megsemmisítem. Mert megnézzük a képeket, itt egyetlen képet nem lehet látni, ami hasonlít valakinek is a képére.
Egyébként kint tartják-e a kapcsolatot a magyarokkal? Milyen a kint élet a mindennapokban?
Megmondom őszintén, mi nagyon visszavonultan élünk, tekintve, hogy nyugdíjasok is vagyunk, és van lent vidéken egy kis házunk, csendes vidék, nagyon meg vagyunk elégedve, nagyon rendes emberek a szomszédaink, és zajlik az élet, mint mindenhol. Én ott bennülök, egész nap is rajzolok, vagy festek, a feleségem kint van a kertben, növényekkel is foglalkozik, hungárikumokkal úgy mondjuk, és akkor azt eladja a grosszistának.
Egy évben hányszor járnak itthon Magyarországon? A magyarországi itthon maradottakkal van-e kapcsolat? A
feleségemnek van egy rokon a Gödön, akinél most is lakunk. Hát ővele van kapcsolatunk, meg az Évával néha fölhívjuk egymást, hogy hogy vagyunk.
Van-e még valami művészi ambíció, amit nem tetszettek elérni, és vágyként azért kortól függetlenül ott lebeg a szem előtt?
Legyek őszinte, ez a festészet ez úgy van, hogy az ember sose lesz kész. Az ember mindig rájön, hogy hát ez se jó, meg ezt is másképp kellene megcsinálni. Az ember örökké tanul. Ez a szakma ugyanolyan, mint az orvosoknál, mint a festőknél, hogy sosincs az, hogy na most kitanultam és kész vagyok. Hanem mindig van új, mindig rájön az ember, hogy na hát, ha ezt most festeném, nem így csinálnám. technikailag is, és szellemileg is, szóval attól függ, hogy hogy érzi magát az ember.
A festészetben ott van az a szépség, hogy az ember egy picit a lelkét is kifestheti. Magyarország után hol lesz a legközelebbi kiállításuk?
Megmondom őszintén, én most nem csináltam semmiféle programot, mert elég nagy program van itt. Elég sok dolgot kellett festeni, újat. Nem egy egyszerű dolog csinálni egy kiállítást, és főleg idehozni Magyarországra, mert hát az igazság az, hogy ez pénzbe kerül.
Van-e valamilyen támogatás, illetve kik hívták meg a kiállításra Magyarországon önöket?
Újságírók Szövetsége hívott meg minket, azon kívül dr. Koncz Gábor a TIT stúdióba, és Máté Szalkára, ott pedig a Szépművészeti Múzeumban. Hát ez a három kiállítás egy évre elég, mert azt mind véghez kell vinni. Szóval rengeteg munka van, nem olyan egyszerű, mint hogy kinéz, ugye, bepakolni, idehozni, kifizetni a repülőt. Voltunk egy repülőtársaságnál, megkérdeztük, mennyire hozzák ide a képet, azt mondták 40 000 korona. Elmentünk egy másik repülőtársasághoz. Igen, hát az nem probléma, 80 000 korona. Aztán kezdtem gondolkozni, van egy repülőtársaság, amit úgy hívnak, hogy Vizer. Megkérdeztem, hogy mennyibe kerül egy nagy táska. Azt mondták, hogy 200 korona. Na, és hány táskát lehet vinni, megkérdeztem. Hát mondták, hát amennyit kifizetek. Na, hát akkor úgy határoztunk, hogy úgy hoztuk el. De így is, hát négyszer kell idejöjjünk, és négyszer kell hazamenni. Plusz a szállítás ide, szállítás haza, mondjuk, hát ezt mi vállaltuk anyagilag.
Van olyan kedvenc kép, ami elkészült, és nem kerül soha előadásra, mert az önök szívéhez nőtt?
Nekem volt több olyan, de aztán egyik barátom jött, én nem is kínáltam neki képeket, hogy akar venni egy képet, hát tessék választa, és pont azt választottak, akkor nem mondhatom neki azt, hogy ne ezt vegye egy másikat. Na most szeretném megmutatni egy képet, hogy mi az, amit én szeretek festeni, jó? Kapunak nevezem, mert mindig azt mondják, hogy hát ott a legjobbos, ott biztos a folyókban ott folynak ugye a tejszín, és kolbászban van a kerítés, itt. Na de hát mi nem itt élünk, hanem mi itt élünk, ugye? Hát ez azt akarja a szimbolikus. Ezt a képet nagyon szeretem.
Ez tulajdonképpen azért egy szimbolikus kép, mert természetesen a hallgatók nem látják, hogy miről beszélünk, de arra, mire azt mondta, hogy itt élünk, az egy elég kopár és szigorú terület, és a tejjel mézzel folyó kánoán az egy kicsit a ködbe vész a másik oldalon.
És mindig úgy van, mindig úgy érezzük mindenki, nem csak én, hogy hát a szomszédnak zöldebb a füve, ugye? Hogy ott jobb, pedig nem. Nem jobb, ott sincs kolbászból a kerítés sajnos.
Lehet, hogy akkor arról az oldalról, aki átnéz a mézzel tejjel folyó kánaánon, akkor ugyanazt látja, hogy ezen az oldalon van a paradicsom, és ő lakik egy ilyen kopár helyen?
Az is lehetséges. Azt mi nem tudjuk eldönteni, de lehetséges, hogy így van.
Hány képet fest egy évben?
20-25 képet talán. Attól függ. Megmutatom ezt a képet is, jó? Majdnem 2 hónapot kell dolgozni, mint ez például. Mert ugye hiába csinálom nagyjából készre a képet, annak száradni kell, hogy rámehessek még egyszer. Aztán amikor az ember készre csinálja, akkor veszi észre, hogy hát ez itt nem jó. Akkor le kell törülni, akkor még egyszer neki. Szóval például 1,5 hónapot dolgozok egy ilyen képen.
A festésnek a technológiájáról egy picit, ha beszélünk, nyilván ez művésze válogatja, de ön hogy fest, hogy lát belülről egy képet mondjuk úgy, hogy a lelki szemével, és azt festi meg, vagy elkezd festeni, és akkor egyszer csak kirajzolódik, hogy mi is lesz belőle?
Nem, hát nagyjából tudom, hogy mit akarok festeni, csak nem biztos, hogy ki tudom fejezni a festészetemet. Mert én elképzelem, szóval én látom magam előtt, mit akarok, de technikailag nem biztos, hogy mindig sikerül ugyanaz, mert például ez a téma is, ha ön ránéz erre egyre, akkor szemébe néz az embernek, ugye?
Mondjuk el azt, hogy mit látunk a képen?
Az erdőbe sétáltam, és egyszer csak így, ahogy itt a képen tetszik látni, megjelent egy ilyen elj. És láttam a szemébe azt, hogy most gondolkozott, hogy tulajdonképpen mit kell csinálni, meg kell támadni engem, vagy védekezni kell, vagy nem kell csinálni semmit. Ez tisztán látszott az állatom, hogy mit akar. Nézett egy darabig, és úgy döntött, hogy nem vagyok veszélyes számára. Rám nézett, és elment.
Tehát akkor tulajdonképpen a képen megfestett jávorszarvas tekintetén van a lényeg, igen, ahogy ránéz az emberre.
Igen, igen, ahogy a két szemünk találkozott.
Itt a festményről egyébként, mert ez mindig szimbolikus jelentésű is, mit üzen ez a jávorszarvas?
Azt, hogy én is féltem, meg ő is félt, és ez egy élmény volt részemre, hogy ilyet az ember egyszer életében, az sem biztos, hogy ilyen nem fordult még elő az én életemben. Na most itt van egy másik kép, ez a Noé bárkája. Ugye akkor az történt meg, hogy a Noé bevihetett minden állatból egy párat oda, és az egész földön mindenki elpusztult. Ez egy kicsit, hogy mondjam, deprimérende dolog ez. Ez ezzel volt kapcsolatban, ugye ez a holokauszt dologgal.
Tulajdonképpen a holokauszt önben úgy jelent meg, mint a Noé bárkája, akik a túlélők.
Nem, az úgy, hogy én akkor fiatal gyerek voltam, én itthon voltam. Én nem értem át azt, én református vagyok, de hallottuk, hogy mi történt, és láttuk. A zenekaromban a pianista az szintén zsidó származású, és sok mindent elmesélt, ő is ott volt, hogy mi volt a probléma. Ugye itt tudjuk, hogy mi történt a Dunaparton. Hát itt ugye lelőtték az embereket, belelőtték a vízbe, és akkor olyan 17 éves nyilasok ott álltak, és nevetve lőtték le azokat, akik kijöttek a vízbe a fejükkel. De ez szimbolikus kép. Szóval én nem azt festettem le, ami volt, mert az rettenetes, és nem is akarom lefesteni. Ugyanez itt is, hát ez egy fénykép, aki túlélte, ő saját maga itt volt, részt vett ebbe, de túlélte, az rajzolt ezt, ez egy francia ember. Na most ezt én festettem, ugye itt ölték meg az embereket a gázzal, és akkor itt mindjárt el is égették őket. 90-en fértek be egy vagonba, és egy vödör vizet kaptak. Sok, amikor megikeztek, már halottak voltak. Ezzel kapcsolatban még azt szeretném mondani, hogy a személyzet, ez a személyzet, ami ide van írva, azok kb. 3 millió embert öltek meg. Gyerekeket, asszonyokat, betegeket, mert abban a pillanatban, hogy megérkeztek ide, itt elválasztották a gyerekeket a szüleiktől, a szülőket a gyermekektől, az öregek, akik nem tudtak dolgozni, akinek volt valami testi hibája, vagy valami más probléma, az mindjárt ment a krematóriumba, és a többiek mentek a munkatáborba.
Ezt ön megrajzolta, illetve megfestette most az utókor számára, és amint mondja, nem személyes élmények alapján. Mégis mit jelent önnek a holokauszt?
Nekem ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen minden embernek van joga élni ezen a földön. És tulajdonképpen az, hogy különböző fajta, különböző színe van a bőrének, különböző szeme van, különböző náció születésű, az csak azt az országot gazdagabbá teszi. Hát vegyük itthon Magyarországot. Ezelőtt 50 éve vagy 60 éve fantasztikus éttermek, ugye? Mert mi híresek vagyunk a jó ételről. Máma mi van? Hát máma van francia restaurant, máma van görög, mindenféle. Mi gazdagabbak lettünk, nem csak a éttermi dolgokban, hanem mindenféle szempontból. A zenébe, a művészetbe, mert szegényem nem lesz egy ország, ha más is oda jön, másfajta emberek.
Azt sem tudjuk pontosan, hogy honnan érkeztünk, de több mint 1000 éve már e tájon létezünk. Megvívtuk a harcainkat századokon át. Még mindig Magyarországnak hívják ezt a kis hazát.
Országunkat, gyöngeségünk láttán tépték szét. Ezért élünk saját vérünk szomszédjaiként.
A nagy világnak minden szegletében ott vagyunk.
De ha nem vigyázunk egymásra, szép lassan elfogyunk.
Hát épp ezért megmaradásunkért fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért.
Bárhol is vagyunk, összetartozunk, hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk.
Ott sem tagadjuk meg azt, hogy honnan származunk, hol törvényekkel büntetik, mikor megszólalunk.
Neveinkről sokfelé lehult az ékezet, de a vers szerint a magyar név még újra szép lehet.
Jól, hogy anyanyelvében él nemzetünk. Ha nem őrizzük vele együtt, mi is elveszünk.
Európát gyakran védték meg a karjaink, de segítséget mégsem kaptak hős magyarjaink.
Épp ezért
megmaradásunk ég. Fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyar ég.
Bárhol is vagyunk, összetartozunk, hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk.
Isten kegyelméből kaptuk a szent koronát, ezért tudtunk fennmaradni minden koron át.
Voltak köztünk árulók, és voltak nagyjaink, voltak világváltoztató forradalmaink.
Sors tragédiák minket oly gyakran sújtanak, hát óvjuk egymást akkor is, mikor nem bántanak.
A nagyvilág sokkal szegényebb lenne nélkülünk, de senki nem fog tenni értünk, ha mi nem teszünk.
Hey! Hát épp ezért megmaradásunkért fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért. Bárhol is vagyunk, összetartozunk, hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Hát épp ezért megmaradásunkért fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért. Bárhol is vagyunk, összetartozunk, hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk.
Merítéssel legközelebb, május 28-án, szerdán este 19 órakor várom Önöket. Ezt az adást, és évekre visszamenően a korábbi műsorainkat meghallgathatják és letölthetik a merítés.hu oldalunkról. Természetesen megtalálnak bennünket a Facebookon is.
Merítés.
Az adás szerkesztő műsorvezetője Csaba Beatrix.
Merítés.
Közérdekű közéleti magazinműsor a Civil Rádióban.
Riportok, interjúk, történetek és stúdióbeszélgetések.
Szakértőkkel és civilekkel.
Merítés.